halljuk, testvéreim, Isten igéjét, amint Haggeus próféta könyve befejező verseiből olvasom, a második rész 20. versétől a 23. verssel bezárólag. Helyünket elfoglalva hallgassuk az igét. Így szólt az Úr igéje Haggeushoz másodszor is a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt, az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a seregek ura, azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám. Így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura. Áldott legyen, aki szólt és szól ma is, ami élő Istenünk, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó nekünk a te igédbe felejtkeznünk itt, a te házadban. Nagy hála van a szívünkben, a reformációhoz közeledve is, hogy adtad, visszaadtad a te igéd világosságát, erejét, hogy így írhattak nagy nyomorúságban, Mohácsi vész utáni országunkban, így írhattak a reformátorok, ahogy most ebben a régi énekben megszólalt előttünk. Tiszta üzenet, Urunk, a te igédből való ez is, és köszönjük a te cselekedeteidet, hogy évszázadok, fél évezred múltán is szól a te igéd, az örökké való ige. És köszönjük neked, hogy ma ünnepi Isten tiszteleten lehetünk, hiszen nem magunknak kívánjuk az iskolát, de tudjuk, mit jelent, ha te rábízol egy feladatot úgy, hogy mindenestől felelőssé teszel gyülekezetet, és kinyitod az ajtókat a te szeretetedből úgy, hogy ezt a felelősséget gyülekezet szolgálattevők hordozhatják. Hadd tegyük így a kezedbe iskolánkat, és imádkozunk, készíts föl az előttünk álló feladatokra, és gazdagítsd meg az iskola életét nagyon, lelkiekben is, minden vonalon. Köszönjük, hogy a te igéd vigasztalásába fogózhatnak a gyászoló testvérek is. És köszönjük, hogy hálát adhatnak szerettükért, szeretteikért, hiszen te adtad ő nekik. És köszönjük a múlt hetet minden gazdagságával. Köszönjük neked az elhintett igéket, a te szent lelked erejét, áldásunkat, örömünket. Amen. Isten igéjét, testvéreim, szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek, Haggeus próféta könyve második részének 23. verse alapján. Így szól a seregek ura, azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám.
így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki, így szól a seregek Ura.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim.
Egyszer azt mondtam, kedves testvéreim, egyik Biblia órán, hogy amikor úgy igazán megtelik a lelkem Isten igéje gazdagságával, akkor legszívesebben kiáltanék egy nagyot, de nem kiálthatok, mert itt élünk Budapesten, nincs olyan távolság, hogy ez a kiáltás félreérthető ne legyen, hogy talán megbolondult a lelki pásztor. Pedig csak örülök a szívem mélyéig. Most, hogy az evangelizációs hetünk befejeződött, a végén egyik testvérünk emlékeztetett engem erre a mondatra, amit mondtam a Biblia órán egykor. Azt mondta, hogy úgy tele van a szívem, lelkem az igékkel, hogy legszívesebben én is kiáltanék egy nagyot. Isten igéje semmivel össze nem hasonlítható ajándékáról, hadd hangozzék most. Haggeus próféta könyve befejező versei alapján az üzenet. Akinek megnyílik ez az ige, olyan valósággal találkozik, mint annak idején Jézusnál mondták azt, akik hallgatták, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van, azt a mennyei töltést hordozza az ige, és Jézusnál nagyon erőteljesen hordozta, és az Isten kibeszélhetetlen szeretetét, fölfoghatatlan irgalmát hozza ez az ige be, az életünkbe. Jeremiás prófétáról olvassuk, hogy amikor elege volt abból, ahogy bánt vele a népe, azt mondta, hogy Uram, fölmondok neked, én többet nem szólok a te nevedben, mert csak bántásomra van ez, sok kint szenvedek, elegem van ebből. És egyszer csak megszólal, és azt mondja, de amikor szavadat hallom, elgyöngülök. A te szavad a szívem gyönyörűségére van, és mintha égő tűz lenne a testembe, az én csontjaimba rekesztetve, erőlködöm, hogy elnyomjam, de nem tehetem. Az ige, az ószövetségi szó, a dábár, ige szó cselekedett, tett, az újszövetségi logosz, és ige beszéd, szó energia, ami szavaink gyarlón fejezik ki azt a valóságot, amit Isten az ő igéjében rejtett, már maga az a hatalmas lehetőség, hogy Isten szól hozzánk. Hát kicsoda ő, és kik vagyunk mi? Felfoghatatlan magasságokban lakozik, de az alázatos szívűvel együtt lakik. Kicsoda az Isten, ha bele gondol valaki, sokszor végigvesztük, hogy a világ mindenség csillag rengetegeinek teremtője, de ez még csak egy kis gyarló hasonlat arról a fölfoghatatlan hatalomról, nagyságról, aki ő, és megtalálta a módot, hogy az igéjével ne porrázúzzon bennünket, hanem úgy jöjjön közel hozzánk, hogy fölfogható legyen, hogy egyszer csak az ige nyomán megértjük, megnyílik előttünk, és bennünk kezd úgy munkálkodni, hogy ez a gazdagság a miénk, és közben mellettünk valaki nézi, hogy mi van most vele, most miért lelkesedik. Vagy ahogy testvérünk hívta az evangelizációra a szomszédasszonyát, azt mondta, hogy ahelyett, hogy békén maradnál te is idehaza, miért még minden este? Miért kell neked oda járkálni? Ő neki még fogalma sincs,
arról a kincsről, amit a másik testvér megsejtett, sőt, ami megfogta a szívét. A 119. Zsoltár elejétől végig erről a magasztalásról beszél. A zsoltároson lehet érzékelni, hogy nem tudja már milyen szavakkal kimondani, hogy micsoda kincs. Az Isten igéje neki, az ő rendje szava. Elmondja, hogy gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. És sorba-sorba mondja, igen-igen hosszan. A 119. Zsoltárban, szívemben rejtettem a te beszédedet. És sorolhatnánk a Zsoltár verseket. Olvasgassuk, csak nézzünk bele, hogy mi volt ezzel a zsoltárossal. Az Isten igéjének az erőterébe került. És most, hogy készültem, Haggeus próféta könyvének befejező üzenete továbbadására újra átjárta a szívem, hogy micsoda kincset kaptunk, micsoda kibeszélhetetlen ajándék. Itt van Haggeus próféta könyve. Egy olyan lapra fénymásoltam rá, mint a hirdető lapunk. Ennyi az egész. Már itt Zakariás kezdődik a második oldalon. Egy kis lapocska, és micsoda hord ereje volt, és micsoda hord ereje van a történelem egy pontján. A hatalmas Isten törődik azzal, hogy mi van egy kis néppel, törődik azzal, hogy életük, történelmük egy pillanatában igét adjon nekik. Ők, akik akkor szabadultak a babiloni fogságból, mint tudjuk, a Perzsa Birodalom váltotta a babilonit, lejárt a 70 éves fogságidő, még Isten rövidített is rajta, volt akinek csak 50, és hazakerülnek. Megindul a templom építés nagy lelkesen, aztán a lelkesedésük alább hagy, és már csak a saját házaikat építik. De azt igazán, belefelejtkeznek, emeletes házak, belülről faburkolatú házak, megy az élet, az Isten háza meg ott marad, nemhogy feléből, harmadából, éppen hogy elkezdve. És oltárt azért odamesterkednek, jó az. És folynak az áldozatok, de hogyan? És akkor Isten, Dárius király uralkodása idején, Krisztus előtt 520-ban igét küld nekik. Négyszer szólal meg Haggeus proféta ebben az esztendőben. Először odaáll a vezetők elé, írásban is leadva az üzenete. Oda áll, és azt mondja, hogy ideje nektek mennyezetes házakban lakni, az úrháza meg romokban hever. Olyan erőteljes a szava, a felszólítása, hogy majdnem 3 hét, ami eltelik, és már kezdődik is az építés tovább. Fölrázza a népet a szó, az Isten igéje. Aztán 1 hónap múlva látszik, hogy csüggednek, eszükbe jut, hogy mi lesz ez a templom a Salamonihoz képest. Sokan mondogatják is, hogy ezzel akartok ti valamit. Egy fogságból hazakerült, lepusztult nép, akik ráadásul a magukét valahogy már kezdik összehozni. Hol van attól, hogy a libanoni cédrus, meg az arany borítás, meg amit Salamon gazdagságával beletehetett abba a templomba. És akkor újra küldi az Úr igével Haggeust. Mondd meg nekik, hogy ennek a háznak a dicsősége nagyobb lesz, mint az elsői. Nagyobb is lett, mert ebben jelent meg a megváltó Jézus Krisztus. Igaz, hogy közben lerombolták már nagy részét, és nagy Heródes építette újra, mire Jézus érkezett, de ebben a második házban nagyobb dolgok történtek, mint az elsőben.
Folytak az ószövetségi áldozatok Salamon idejében, de mi az ahhoz, hogy megjelenik Jézus, a megváltó, egy szikrája az ő jelenlétének szavának több, mint az áldozatok egész sokasága azelőtt.
3 hónappal az építkezés kezdése után kész az alap. Ünnepi felavatás történik, 6. hónap 24-én kezdték, 9. hónap 24-ére ünnepet hirdetnek. És az Úr újra igét küld. Jön Haggeus, és elmondja nekik. Ünnepelünk. Megáldott az Isten. De milyen a kezünk? Milyen a szívünk? Hogy élünk? Tisztítsuk meg magunkat. Annyi áldást kaptak már, hogy az Úr most keményebben beszélhet velük. Tovább viheti a jót. Mert az, hogy a templom fölépül, az valami, mert abban a templomban hangzik az ige, és az ige teremt új életet. Szinte bizonyos vagyok, hogy Párzani evangélista, aki Isten nagy eszköze, alapvetően nem fog mást mondani, mint hogy Isten igéjét kell segítenünk tovább vinnünk a népünknek. Mert semmi más új teremtés nem tud létrehozni. Nincs. Csak az igében a teremtő erő. Hirdeti Haggeus próféta a megújulást az életükben, családi életükben, mindennapjaikban, gondolkodásukban. Figyelnek rá, és Isten még meg is simogatja őket, mert azzal zárja le az üzenetet, hogy mostantól fogva megáldalak titeket. Nézzétek meg a magtárat, ugye mindelvetettétek a magot, mert adtam korai esőt. Nézzétek meg a gyümölcsfákat, ugye rügyeznek. Olyan termést kaptok jövőre, a sok szűk esztendő után, hogy megtudjátok, hogy milyen az, amikor az Úr a gazdaságnak is. És ugyanaznap, negyedszer is, aznap másodszor, negyedszer is küldi az Úr Haggeust. És ezt a negyedik üzenetet olvastuk ma, figyeljük csak még egyszer. Így szólt az Úr igéje Haggeushoz másodszor is a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét, felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt, az emberek egymás kardja által esnek el. És itt következik a fölolvasott alapige, így szól a seregek ura. Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám, így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura. Kicsoda ez az ember, akinek azt mondja az Úr, hogy a kezére teszi, mint a pecsét gyűrűt. Ki ez a Zerubbábel, vagy a régi fordítás szerint Zorobábel? Olyanná teszlek, mint egy pecsét gyűrű, mert téged választottalak ki. És itt érünk a megrendíthetetlenhez, a kibeszélhetetlenhez, és ez szorította, ez örvendezteti a szívemet, testvéreim. Hát ez az ember Júda helytartója, a perzsa uralkodó megbízásából, és ő vezeti az építkezést Jósua főpappal karöltve, válvetve, dolgoznak, harcolnak. De mi ez a lelkesedés, hogy ő
hogy ő miért ilyen különleges, hogy ezt az igét megkapja, annak a Jojákin királynak, Jojákim királynak az unokája, aki miatt a jeruzsálemi templomot le kellett romboltatni. A leggyalázatosabb király, akiről beszélni lehet, aki eljutott abba a mélységbe a népével együtt, hogy amikor Jeremiás prófétán keresztül üzenetet küldött az Úr, és azokra a kis pergament darabokra fölírta Jeremiás, hogy mit üzen a királynak, a népnek, az Úr, hogy megtartassanak. És akkor a vezérek kézbe kapták, hogy Báruk Jeremiás irodeákja hozta. Elolvasták, megrettentek, és bementek a királyhoz abban a reményben, hogy a piperkőt, Kéjenc Jojákim legalább ez alatt, az ige alatt összetörik. Elkezdték olvasni neki. És Jojákim, amikor egy kis darabot elolvastak, elkérte tőlük, és hánya vetin a kereveten, ahogy ült a nyitott kandalló előtt, a késével kettészelte, és bedobta az Úr igéjét a kandallóba. Elégette a Bibliát. Az Úr szólt Jeremiásnak, írt hozzá. Írt hozzá azt is. Figyeljük csak. Ezért így szól az Úr Jojákimról, Júda királyáról. Nem fog az utódja Dávid trónján ülni, holttestét pedig kidobják, és ott hever nappal a hőségben éjszaka a fagyon. Megbüntetem őt és utódját, meg udvari embereit a bűneik miatt. Elhozom rájuk és Jeruzsálem lakóira, meg a júdaiakra mindazt a veszedelmet, amit megmondtam, de nem hallgattak meg. És akkor itt van ennek a gyalázatos királynak az unokája, aki már Babilonba született, a nevében is benne van Zerubbábel. És az Úr azt mondja neki, hogy tecsétgyűrű leszel a kezemen, mert téged választottalak ki. Mit mondott az Úr? Megbüntetem harmad és negyed íziglen azokat, akik engem gyűlölnek, irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Hol van itt a harmad és negyed ízig? Behajthatnánk az Úron, Uram! Hát ez az unokája, hát az még csak a másod ízik. Hát nem vered tovább. Nem igaz a szavad? Jónás, amikor ott volt Ninivében, és megmondta, hogy 40 nap, és elpusztul Ninive. És a ninivejek összetörtek a királytól kezdve lefelé. Annyira bűnbánatot tartottak, hogy még az állataikat is zsákruhába öltöztették, ami a bűnbánatnak a jele. És azt olvasjuk, hogy megbánta az Úr, amit cselekedni akart, és nem cselekedte meg. És akkor Jónás a domboldalon perlekedik az Úrral. Tudtam, hogy ilyen szégyenbe hagysz. Mert nagy irgalmú vagy, nagy kegyelmű, és mondja, hogy ki vagy, mondja az Isten képébe a vádat. Értitek, hogy milyen nagy irgalmú és nagy kegyelmű az Isten, hogy már a másod íznél, hát nem választhatott volna valaki mást, legalább csöndbe megbocsát. Azt mondja, nem fog a királyi trónon ülni senki a te vonaladból, vége a dávidi vonalnak. Mert Jojákim a vonalba volt, vége lejárt. És akkor itt van Zerubbábel. Hát vele folytatja. És ha kinyitjuk Máté evangéliuma első részét, az Úr Jézus Krisztus nemzetség tábláját, Jojákim fia volt Sealtiel és Zerubbábel, és folytatja tovább, egészen Józsefig, egészen Jézusig. Ezt már nem értjük. Fölötte van. Számomra az egyik legmegrendítőbb pont a Bibliában, amikor a másik nemzetség táblást
Dávidot olvasom, kiről tudjuk, hogy az Úr szíve szerint való király volt, de volt az életének egy olyan sötét, gyalázatos útja, mikor Betsabét elcsábította, magához vette, a férjét megölette, és jött a próféta, hogy véged, befejezte az Úr veled, ezt a gyalázatot megcsinálni, és összetörik Dávid, imádkozik, könyörög, de abból a parázna kapcsolatból született gyerek meghal. Nem csak Uriás ment rá, nem csak azok, akiket vele együtt úgy küldetett a harcba, hogy mind ott vesszen. Még az a gyerek is, ezt mondaná az ember, hogy itt befejeződik valami, és tudjátok, hogy ki volt Dávid után a király? Salamon. És ha eláruljuk, melyik feleségének a fia volt Salamon? Betsabénak. Akkor azt mondja az ember, hogy Uram, nem szégyelled? Ő nem szégyelte. Mert nagy irgalmasság. Az ő igéje micsoda gazdagság. De ez az ige még csak eszköz, hogy rámutasson, hogy kinyissa előttünk az ajtót, amit csak megrendülten lehet átlépni. Soha nem fogod megérteni az Isten nagy irgalmát. Honnan érteném én is, hogy itt állhatok a szószéken, és megnyílik az ige, és hirdethetem. Honnan értenéd, hogy te itt vagy a templomban, és hányan? Nem azért, mert gyalázatosabbak nálad vagy nálam. Nem értik. Mondod, és nem értik. Micsoda irgalom, ha megnyílik előtted, és beenged az Isten arra a felség területre, és beépíti Dávidot, Salamont, beépíti a kis Moábit, a menyecskét, Rútot, az idegent, aki ott volt Naomi mellett, ahogy sokan ismerjük a történetet, és ő lesz Dávid déd, mamája, és a dávidi vonalon az Úr Jézus földiekben, testiekben is nemzetség vonala. De itt azt hiszem, hogy be is lehet fejezni. Nyissuk ki majd odahaza János evangéliuma első részét, és lássuk, hogy Isten még a mérhetetlen, kibeszélhetetlen irgalmát is úgy nyújtja felénk, hogy az ige, az élő ige Jézus testé lett, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt irgalommal és kegyelemmel, és ő miatta visszasugárzik a fény Zerubbábelig, és ő miatta, ha az ő vonalába kerülsz, testvére, csak úgy megérint, már átjárja a szíved az a kegyelem, amit ott a keresztnél úgy árasztott ki az Isten, hogy megrendített eget, földet, mindent. És hogy téged is bevett a kegyelmébe. Harci kocsit, minden, amit itt fölír, Zerubbábelnek elmondja, hogy fölborítom az egész világot, de közben téged pecsétgyűrűként teszlek az ujjamra, mert kiválasztottalak téged. És ha ezt te úgy hallgathatod, az Úr Jézus Krisztusért, akire Zerubbábel személye is előremutat, mert hamarosan eltűnik Zorobábel. Jön majd Zakariás könyve, aki már a 8. hónapban belép. Ugye most a 9. hónap 24-én vagyunk,
Belép a vonalba, ketten hirdetik már az igét, de ott már csak nyomokban fedezzük, ott már csak Jósuáról lesz szó, szinte. Zerubbábel kilép a képből. De amiért Isten elmondja az üzenetét, az ma is érvényes. Hogy kimondhassa neked és nekem. Jézusért. Így szól a seregek ura. Azon a napon a kezembe veszlek téged, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak. Így szól a seregek ura. Befejeződött Haggeus próféta könyve, de valami gyönyörűség, hogy így ez a kis könyv ezt elégetni, vagy a másikat, testvérei, kidobni, heverni, hagyni, amiből beárad az éltető, isteni, mennyei örök valóság ide, és élhetsz az Isten tenyerén, ahova pecsétgyűrűként oda tesz az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Imádkozzunk. Áldott Urunk, tudna az a megmentett Lator beszélni a te kibeszélhetetlen irgalmadról, de köszönjük neked, hogy nem kell ő hozzá menni, nem is mehetünk. Mi is szeretnénk erről az irgalomról beszélni, arról a fölfoghatatlan szeretetről, amelynek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát soha ember itt a földön fölfogni nem tudja. De köszönjük, hogy lehet ebből a szeretetből élni. Áldunk a te igédért, köszönjük, hogy megszólítottad Haggeust, és odaküldted akkor az övéihez. Köszönjük neked, hogy az az ige örökké való szó, mert ma is ereje van bennünk életet teremteni. Hálás a szívünk, újra mondjuk, hogy a múlt héten napról napra olyan sűrűn adtad a te igéidet, és köszönjük, hogy otthon is kinyithatjuk a Bibliát. Figyelhetjük a szavad, itt a gyülekezetben is. Köszönjük, hogy sokakat úgy vontál be, hogy ide jöttek érdeklődve, és te megragadtad szívüket, kinyitottad értelmüket, és ma már elmaradhatatlanok, mert ők is vallják, Urunk, velünk együtt, hogy gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. És hogy az Isten beszéde lélek és élet, és hogy nálad örök életnek beszéde van. Áldj meg így bennünket, hogy ennek a gazdagságából senki és semmi, bármilyen vonzás, bármilyen elfoglaltság ne tudjon kiszakítani. Hogy kereshessük együtt először a te országodat, és te mindent elrendezel, amire szükségünk van. Dicsőség neked ezért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak pedig, aki mindent megcselekedhet, feljebb, hogy nem, hogy kérjük vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban örökkön örökké. Amen.